ami segítségünk, ünnepszentelésünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. A 187. dicséret éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 187. dicséret egyetlen versét énekeljük. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Foglalj el helyét, és így örvendezzünk tovább a mi Urunk előtt énekmondással. Énekeljük a 348. dicséret első három versét. A 348. dicséretnek, tehát az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Thank you.
kegyelmes, hatalmas, dicsőséges Úr Jézus Krisztusunk, mi is a te dicséretedet zengjük ebben a gyülekezetben is, mert te diadalt szereztél az életnek, és döntő csapást mértél a halálra. Urunk, áldassék neved mindörökké, amely névre meghajolnak mennyeiek térdei, földiek és föld alatt valók térdei, és vallják, hogy te vagy Úr az Atyaisten dicsőségére. Urunk, feltámadott Jézus Krisztusunk, biztos bennünket is, hogy győzedelmedbe minket is részesítesz. Mi nem vagyunk képesek önmagunkban győzni, a mi erőnk kicsiny, a bűn pedig erős nagyon. De a te isteni hatalmaddal tudsz győzni, és szereteteddel tudod a mi életünket is győzelemben részesíteni. Hálát adunk neked, hogy kétségeinket eloszlatod, halálfélelmeinket elveszed, mert látjuk, hogy elrontott templomodat 3 nap alatt felépítetted. Ó, Urunk, feltámadott Jézus Krisztusunk, kérünk, hogy áld meg most a mi ünnepünket, ünneplésünket. Áld meg ezt a gyülekezetet lelkipásztorával, családjával, elöljáróival, minden tagjával, kicsikkel, nagyokkal, egészségesekkel, betegekkel, örömöket hordozókkal és a bánatot viselőkkel. Légy közöttünk, és tedd üdvösségessé a mi ünneplésünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent igének az alapján, amely megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 15. fejezetében, a 15. fejezetnek a 19. és a 20. versét hallgassátok. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Szeretett testvéreim, ha lenne közöttünk olyan vállalkozó szellemű ember, aki most kimenne az utcára és feltenné azt a körkérdést, hogy milyen ünnep is valójában a húsvét, akkor gondolom, hogy különböző válaszokat adnának az emberek. Hát vegyük azokat, ugye, akik vallásos nevelésben részesülnek, hát a hívőket, azokat természetesen első helyre rangsorolom, ők elmondanák, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe a húsvét. Érdekes riportot hallgattam a Hódmezővásárhelyi televízióban. A nagy héten egy nem egyházi, tehát szeretném hangsúlyozni, nem egyházi iskolában forgatott a tévé, és a húsvéti készülődésekről esett szó a gyerekek között, és azt mondja a riporternő, kíváncsi vagyok, tudják ezek a gyerekek, hogy mire ünnepeljük húsvétot. És megkérdezte az egyik gyereket, és a gyerek, mintha egyházi iskolából állt volna oda a mikrofon elé, szépen elmondta a húsvétot Jézus Krisztus feltámadásának emlékére ünnepeljük. Egy kicsit megmelegedett a szívem, olyan jó volt hallani ennek a gyereknek a bizonyságtételét. Aztán a húsvéti népszokásukról esett szó, meg hogy hogy készülnek, mit csinálnak húsvétre, kinek készítenek meglepetést. Ez mellékes, de a gyerek tudta, hogy húsvét ünnepe miért emlékezetes. Aztán akik távolabb élnek Istentől, Jézus Krisztustól, az egyháztól, azok más meghatározást adnak. Mondjuk azt mondják, tavasz ünnepe, a természet újraéledésének az ünnepe. Van, aki azt mondta, gyerek volt persze az illető, hogy locsoló ünnep. És ki tudja, mi mindennek neveznék a húsvétot az emberek. Az első, legfontosabb válasz, és szeretném aláhúzni ezt, a legfontosabb válasz, húsvét Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ahogy az apostol Pál a korintusi levélben is világgá kiáltja a csodálatos örömhírt, amely örömhír azt gondolom mindnyájunknak öröme. Jézus Krisztus feltámadott a halottak közül, és senkijük lett azoknak, akik elaludtak. Gondolom, hogy értitek, hogy mi az a zsenge, de hadd mondjam, hogy egy evangélizátortól azt hallottam, érdekesen fogalmazta meg, azt mondta, prototípusa lett azoknak, akik elaludtak. Testvéreim, Jézus Krisztus feltámadásának a fényében vizsgáljuk tehát a húsvétot, és nézzük meg, hogy milyen ünnep is húsvét. Húsvét a helyreállítás ünnepe, a győzelem ünnepe, a reménység ünnepe, és útirányt mutató ünnep. Tehát húsvét először is a helyreállítás ünnepe. Mit jelent a helyreállítás? Gondolom, mindnyájan értjük ezt a szót. A helyreállítás azt jelenti, hogy valamit kijavítani, eredeti, rendes állapotába visszahozni, jóvá tenni valamit, valami egyenesbe kerül, rendeződik a sorsa, és amikor a helyreállítás szót úgy ízlelgettem, rágondoltam, hogy mennyi helyreállításra van szükség. Így a világi életünkben is. A Vásárhelyi Televízió önkormányzati gyűléséből egyebet se hallok, mint azt, hogy helyre kell állítani az utakat, helyre kell állítani a vezetékeket, helyre kell állítani azokat az elromlott házakat, helyre kell állítani ezt is, azt is, mindent. Testvéreim, helyre kell állítani az embernek az Úrral való viszonyát is. Hiszen a teremtés hajnalán igen megromlott ez a kapcsolat. Amikor a húsvétról olvasgattam sok mindent, tanulmányokat, prédikációkat, akkor az egyik ilyen író, szent író azt írja, hogy amikor a húsvét témáját tárgyaljuk, vissza kell menni egészen a teremtés hajnalára. És azt láttam, hogy igaza van ennek az írónak, hiszen ott megromlott a kapcsolat Isten és az ember között, mégpedig az ember engedetlensége folytán. És nem is olyan kis repedéseknek, kátyuk, meg törések keletkeztek, amiket mi helyrehozogatunk a városainkban, hanem egy komoly, hatalmas szakadék keletkezett Isten és az ember között. Nem csoda, hogy szól Isten az embernek, visszatérsz a földbe, amelyből vétettél. Porból vagy, és ismét porrá leszel. ezt a sorsot szánta volna Isten az embernek. Annak az embernek, akit a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ezt a sorsot szánta volna. Semmiképpen nem, testvéreim, aminek bizonyság, hogy már a bűnesek fejezetében ott olvassuk, hogy Isten megígéri a szabadítót. Akkor már beszél Jézus Krisztusról. Persze engedetlenségünk miatt egy új helyzet alakult ki, egy nagyon rossz helyzet állt elő, mert fel kell ismernünk minden időben, hogy a halálban vagyunk. A legboldogabb pillanatainkat is képes beárnyékolni a halál gondolata. Mint ahogy a földrengés megrázza az egyes földrészeket. Úgy rázza meg a mi életünket is a halál gondolata, még inkább a halál ténye, ha egészen közel érint bennünket. Kikerülhetetlen, megmásíthatatlan a halál. De nem örökérvényű. Testvéreim, első evangélium örömhír. A halál nem örökérvényű. Miért? Mert nem csak ígéret maradt, hanem valósággal beteljesedett. Jézus Krisztus, ami szabadítunk. Eljött erre a világra. Isten Jézus Krisztusban megmutatta, hogy amit az ember elrontott, azt ő helyre tudja hozni. Isten át tudta hídalni Jézus Krisztus keresztjével ezt a hatalmas szakadékot. A test gondolata ugye a halál, a léleké pedig élet és békesség, helyreállítás, egyenesbe kerül, rendeződik a sorsunk. Isten lehajol a magasból Jézus Krisztus által, hogy fölemeljen bennünket. Valaki egyszer azt mondta, Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy az ember olyan legyen, mint ő. Már nem a halál rokonai vagyunk, szeretteim, hanem a feltámadott Jézus Krisztusé vagyunk, élő urunké. Ezért hát, aki csak ebben az életben reménykedik, minden embernél nyomorultabb, és ez azt jelenti, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, akkor nem hiszünk élő Jézus Krisztusunkban. Ha pedig nem lenne élő Jézus Krisztusunk, akkor az örök halál lenne, a kározat lenne az osztályrészünk. Milyen jó, hogy Pál apostol nem áll meg itt, hanem azt mondja, ám de! Mondok nektek egy örömhírt, Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, és senkiük lett azoknak, akik elaludtak. Testvéreim, ha csak ebben az életben reménykedünk, egyébként is olyan felemás fura helyzetben vagyunk, hadd mondjam már nektek, hogy beszélgettem, hát olyan jó 2 hónappal ezelőtt egy asszony testvéremmel, ott Hódmezővásárhelyen, és elmondta fájdalommal, hogy elveszítette a férjét. És aztán azt is elmondta, hogy a lelkész, aki eltemette a férjét, hívta őt az Isten tiszteletekre. Csak azt mondta ez az asszony, hogy én nem megyek az Isten tiszteletekre, mert én nem hiszem az, amit ott mondanak. Istenben hiszek, de én a feltámadásban nem hiszek. Ellenben azt szoktam csinálni, hogy kimegyek a temetőbe, és beszélgetek a férjemmel. Most testvéreim, érzitek ezt az abszurd helyzetet? nem hisz a feltámadásban, de beszélget a férjével. Hát nem gondolom, hogy ő hallana valamit is abból, amit esetleg a férje visszaválaszol, hatna, ha élne, de mégis van valami ebben. Hogy azt gondolja ez az asszony, hogy amit ő ott a sírnál elmond, azt valamiképpen a férje hallja. Tehát akkor a férje valamiképpen élhet, de a feltámadásban nem hisz. Értitek, testvérem, hogy milyen felemás helyzet, olyan abszurd dolog. Próbáltam helyre tenni, és mondtam neki, hogy ha csak addig élünk, amíg eltemetnek bennünket, ugyan mi értelme lenne az életünknek? Az életünket a feltámadás teszi értelmessé. Valóban nem lehetett neki beszélni, mint a borsót, ahogy oda pöttintjük a falra, és visszapattan, úgy pattantak róla vissza a szavak. Testvéreim, csak a feltámadott élő Úr Jézus tudja helyreállítani ennek az asszonynak a meggyengült hitét, a megromlott lelki világát. Mert ő feltámadta halottak közül, és élő Urunk, és élő ható Urunk ma is. Tehát az első dolog, hogy Húsvét ünnepe a helyreállítás ünnepe, a másik olyan győzelem ünnepe. Testvéreim, Jézus győzelmeiről sokszor olvasunk az evangéliumokban. Már az evangéliumok kezdetén látjuk, hogy Jézus Krisztus kemény küzdelmet vívott, nehéz harcot folytatott az ős ellenséggel, a sátánnal. De meg annyiszor Jézus Krisztus bizonyult erősebbnek, Jézus Krisztus kerekedett felül. Tulajdonképpen a győzelemnek ez a meghatározása, hogy erősebbnek bizonyulni az ellenségnél, felül kerekedni az ellenségen, legyűrni az ellenséget. Ezt láttuk már a kísértés folyamán is. Ugye, amikor a kenyérrel próbálja kísérteni a sátán Jézust, azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember. Amikor le akarja ugratni a templom ormáról, hogy majd az angyalok vigyáznak, hogy meg ne üsse lábát a kőbe, akkor azt mondja, ne kísérsd a te uradat, Istenedet. És amikor a világot kínálja fel a sátán, hogy na, hát akkor ez a tied, csak imádj engem, azt mondja, csak az urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És elment az ördög. Győzött Jézus. Vagy jöttek a légiók. Emlékszünk rá Gadarában, hogy győz az ördögi légiók felett Jézus Krisztus. Hogy győz az éhezés fölött, amikor megelégít 4 vagy 5 ezer embert, meggyógyítja a betegeket, győz a betegségek fölött, és győz a halál fölött úgy is, hogy feltámasztja Jairus leányát, a Naimi fiút, Lázárt, de a legnagyobb győzelem, amikor az atya győzelemre segíti őt nagypéntek után 3. napra. Győzelem túljutott az akadályokon, erősebbnek bizonyult sátánnál, halálnál, mindennél. Testvéreim, leírják írásmagyarázók, hogy például egy keresztre feszített embert, ha levehetnének, illetve hogyha leveszik és eltemetik, és kiderül, hogy átélte mondjuk a keresztre feszítés borzalmait, de betennék egy olyan sírba, amiben Jézus is betették, és oda hengerítenék a hatalmas követ, az a szerencsétlen ember semmit nem tudna csinálni. Először is, ahogy megkínozzák, ahogy átverik szegekkel a testét, annyira legyengül a test, hogy képtelen lenne bármit is tenni, még talán segítségét se tudna kiáltani. Ott pusztulna el a sírkamrába. Testvéreim, nem tudna ez az ember még azokkal az őrökkel se hadakozni. Az asszonyok is tűnődnek ott, hogy vajon kihengeríti el ezt a hatalmas követ a sír szájáról. Hát mi lesz itt? Azonban Jézus Krisztus isteni erejével győzött. Neki nem volt akadály az odahengerített kő, nem volt akadály az ott lévő őrsereg. Isteni erejével legyőzte az akadályokat, túljutott az akadályokon, lehengerelte mind azt, ami ellene lehetett volna. Milyen szép Hendelnek a húsvéti kórusa, győzelmet vettél, ó feltámadott, és számunkra is egyedül feltámadott, győzedelmes Jézus Krisztusunk tudja megadni a győzelmet bármiben is. Az 512. énekben szoktuk énekelni, győztes leszek, Uram, csak légy velem. Igen, testvéreim, akié a fiú, azé az élet. Aztán húsvét a reménység ünnepe is. Bizonyára tudjátok azt, hogy a gibraltári szoroson valamikor ott lehetett látni ezt a bevésést, non plus ultra, nincs tovább. Tudnék, az ókoriak azt gondolták, hogy ott van a világ határa, nincs tovább. Aztán, amikor Kolumbusz felfedezte Amerikát, és látták, hogy még sok minden van azon túl, amit addig ismertek, kénytelenek voltak kijavítani a felírás plusz ultrára, azaz van tovább. Testvéreim, az életben is de sok ember van úgy. Voltak a múltban is, vannak ma is, akik azt mondják, hogy valami folytatása lehet, hogy van az életnek, de nagyon sokan azt mondják, nincs tovább, lezárult a sírral, vége van. Testvéreim, viszont Jézus Krisztus feltámadása beleplantálja a szívedbe és a szívembe a boldog felismerést. Van tovább egy csodálatos isteni élet, mert ő lett az igazi zsengéjük azoknak, akik elaludtak. Majd elénekeljük, testvéreim, egy énekverset az istentisztelet legvégén, amely így szó reménység kötelével véle már összeköttettem, erősítem kezével, már ő belé helyeztettem, el nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál. Calvin János, ami nagy reformátorunk, így írja, a legnagyobb képtelenség volna azt gondolni, hogy a test, amelyet Isten templommá magasztosított, az a feltámadás reménye nélkül enyészne el. Húsvét tehát a reménység ünnepe, hiszen Jézus Krisztus mutatta, van tovább, nem a halálé az utolsó szó. És végül, szeretteim, húsvét az irányt mutató ünnep. Mi ez az irány? Mi az az úti cél, amely felé haladhatunk? az, amiről a tegnapi igehirdetésben hallottunk, Jézus Krisztusban való hit által őt elfogadni, és ezzel a hittel vele egyre közelebb kerülünk, és megkaphatjuk a nékünk ajándékozott isteni életet. Testvéreim, a haladásunk irányát mutatja meg nekünk húsvét ünnepe. Húsvét ünnepében a feltámadásról szóló csodálatos örömhír, élő Istenünk ígéje, élő Jézus Krisztusunk beszéde és tette. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Testvérem, ez az út nem könnyű. Ne áltassuk magunkat, hogy na, akkor most már nekünk könnyű útunk lesz. Nem lesz könnyű, mert a sátán igyekszik minél több megrázkódtatást oda hozni a mi életünkbe, hogy veszítsük el a jó irányt. Hogy vakuljon el a lelki szemünk. Testvéreim, viszont élő Jézus Krisztusunk segít abban, hogy vele megmaradhasson az élő kapcsolatunk, és ezért mindig vegyétek elő az ő élő igéjét, és ez az élő ige táplálja ezt a kapcsolatot vele. Azzal fejezem be, testvérem, az ige hirdetésemet, hogy nem sokára lezárul a nagy hét ezzel a nappal, és húsvét is elmúlik. De húsvéti emberekként mehetünk tovább a következő hétköznapokba is. És életünknek egyetlen igaz tartalma és boldog bizonyságtétele ez lehet, Jézus Krisztus feltámadott a halottak közül, és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Amen. Örökkévaló Urunk, élő Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy a te feltámadásod fénye bevilágít a mi sötét életünkbe. Ó, de sokszor nem tudunk mit kezdeni sem az életünkkel, sem a halálunkkal, sem a halál utáni állapotunkkal. Köszönjük, hogy nem maradunk mi útbaigazítás nélkül, hiszen te mindig jössz a te beszédeddel, megmutatod a te dicsőséges feltámadásodat, és olyan jó, hogy van reménységünk, van bizodalmunk, van útunk az Atyához, és köszönjük, hogy megtanulhattuk ezen a húsvéton is, hogy ő ajándékozza általad az életét, az isteni életét nekünk. Ó, hadd fogadjuk el a mi hitünkkel ezt a legdrágább, legcsodálatosabb ajándékot. Így vezess bennünket tovább az ünnepből a hétköznapokba is. Hallgasd meg imádságunkat, légy közel hozzánk, és ne hagyj el bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mind ezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztus Urunknak ismeretében, őnek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket lelki pásztor testvéreitől.
életére. Egyúttal hadd hirdessem a testvéreknek, hogy amit láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, aki szeretne részesülni az úrvacsorában, azt szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához, az úrasztali közösségbe. Kérdezem a testvéreknek, hogy a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk jövő héten szombaton lesz, amikor is már többször elmondtam, de most is vannak, akik még nem hallották. Az ő kedvükért elmondom, hogy egy német professzor jön közénk, Harald Binder, aki az evolúció és a teremtés témaköréről fog beszélni. Tehát jövő héten szombaton 10:30-kor kezdődik az első előadás, aztán lesz egy kis ebédszünet, majd jön egy második előadás, amikor genetikai kérdésekről, etikai kérdésekről lesz szó, és utána pedig lehet beszélgetni, fórumbeszélgetés lesz. Szeretettel várunk mindenkit erre a jövő hét szombati alkalomra. Jövő héten a vasárnap istentiszteletet is ez a német professzor fogja tartani, és Zakar Ödön bátyánk pedig vezeti majd az istentiszteletet. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra, és most azoknak, akik elmennek, és akikkel nem tudok kezet fogni az ajtóban, azoknak szeretnék innen is áldott húsvéti ünnepet kívánni. Kedves testvérek, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 348. énekünknek kijelölt verseit, a 4. és 5. versét énekeljük el. A 348. énekünk 4. verse így kezdődik: előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk.